Ezek voltak nyíltan megvalva gondolataim, amelyek megbékítettek a megbékítéssel, mert az bizony nehezemre esett.
Így volt ez rendjén, mondta Hui, hogy a magad módján hordozza a csugalmazásomat, és hozzátégy a magadéból, s ekként megszülessék belőle cselekedetünk, amelyet szeretettel cselekedtünk meg fiacskánkon, amikor még nem volt véleménye. Azokat az előnyöket is számba vettem én, amelyek e művelet folytán érik az áldozati gyermeket a te asszonyi gondolataid szerint, de az enyém férfi gondolatok voltak, és a fény felé fordultak.
Á, öreg testvér, mondta Tui, az előnyök, amelyek ennek folytán érték, úgy hiszem, nagyon is szükségesek, hogy ne csak az alvilági teremben tudjunk rájuk mutatni szívünk próbájánál, hanem előtte, fiunk előtt is. Mert akármi gyengébb tisztelettel viseltetik is irántunk, tisztes öregek iránt, s akármi nagybecsben tartja is nemes szülői házában, mégis azt gondolom és félek, néha azt olvasom ki rejtett vonásaiból, hogy titkon kissé neheztel mindkettőnkre, amiért udvaroncá metszettük anélkül, hogy véleményét kikértük volna, és számba sem véve őt, amikor még nem tudott tiltakozni.
Na, még csak az kellene, heveskedett a reket Hui, hogy titkon zúgolodjék az emeleti szent szülők ellen. Mert neki kell őket megbékíteni a korral és a napi renddel, mint áldozati gyermeknek, ez az ő feladata, és a leghízelgőbb előnyök érik ezáltal, amelyek mindent jóvá tesznek. Így hát nem kell rossz képet vágnia. Nem is akarom elhinni, hogy rossz képet vág, és éppen ellenünk, mert természettől és szelleme által férfiú, és így az urrá levő felé fordul, úgyhogy nem kétlem, méltányolja a szülők megbékítő cselekedetét, és büszkén viseli állapotát.
Jó, jó, bólintott a nővér. És mégis, magad sem vagy biztos benne, öregem, hogy a metszés, amellyel elmetszettük a köldökzsinort közte és az anyahomály között, nem volt-e baklövés? Mert vajon nabbika lett-e általa az áldozati gyermek? Nem, hanem csupán udvaronca a fénynek.
Ne dörgöld az orrom alá az én aggodalmaimat, utasította rendre Hui rekedten, mert ezek másodrendűek. A legfőbb aggodalom a gond a korért, és a napirendért, és a megbékítő igazolásért, hogy nem megy egészen simán, és kissé fonákul üthet ki jó szándékúságában. Ez vele jár az igazolással.
Jó, jó, mondta ismét a nővér. És kétségtelenül a leghízelgőbb vígasztalásokat élvezi is a mi hóruszunk, és a legtiszteletre méltóbb kárpótlásokat, mint a napkamarása és az urrá levő tiszteletbeli udvarnagya, ez nem kétséges. De itt van még Eni is, a mi kis menyünk. Mut em enet, a szép, az első a házban, petepré hitvese. Miatta is gondom van néha, asszony anyai voltomban. Mert akármíg kedvesen és jámborul viselkedik is irántunk, szentek iránt, mégis gyanakszom, hogy lelkének legmélyén ő is némi neheztelést táplál, és titkos szemrehányást a szülők iránt, amiért a fiút udvarnaggyá tettük, s így számára nem igazi testőr ezredes, hanem csak a címe szerint. Hidd el nekem, eléggé asszony, ami Enink, hogy titkon duzzogjon kissé emmiatt, és én is eléggé az vagyok, hogy vonásaiból kiolvassam rossz kedvét, ha nem fegyelmezi azokat.
Eredj, eredj, felelte Hui, maga lenne a hálátlanság, ha efféle rossz kedvet vagy haragot rejtene megszentelt keblében. Mert az ő vigasztalásai és vigasztalódásai épp oly számosak, sőt, még inkább, mint petepréi, és nem akarom hinni, hogy irigység térge rágja a földiért, amikor övé az isteni, és Amun ágyasának hívják a tébei isten feleség házából. Semmi vagy csupán kicsiség, hát hornak lenni, Ré asszonyának, és más rendbeliekkel Amun előtt táncolni az istennő ruhájában, amely szorosan simul a tagokra, s énekelni előtte kézidob ütemére fején aranyfőkötővel, melynek szarvai közt ott a napkorong? Ez bizony nem semmi, és nem is kicsiség, hanem a legnagyszerűbb vigasztalás, amely részeül jutott, mint fiunk, az udvaronc első asszonyának, és övéi jól tudták, mit tesznek, amikor házastársul adták hozzá, mint elsőt és igazit, midőn még mindketten gyermekek voltak, és testi házasság nem is jöhetett létre közöttük. Bölcsen tették, mert megtisztelő házasság volt ez, és az is maradt.
Igen, igen, felelt Tui, szükségszerűen az is maradt. És mégis, ha asszonymódra gondolkozom, azért kemény élet ez. Csupa ragyogás napvilágnál, de csupa bú éjszaka. Mut a neve a mi lányunknak. Mut a sivatag völgyében, és ős anya névez. De anya mégsem lehet fiunk udvari tisztsége miatt, s félek titkon haragszik ezért ránk, és sértődését elrejti a gyöngétség mögé, amelyel irántunk viselteti.
Ne legyen olyan liba, korholt a Hui, és a vízterhes földnek madara. A magam részéről ezt üzenem neki, a menyünknek, ha duzzog. Nem szép, hogy mint asszonyanya az ő pártját fogod a fiúval szemben. Nem szívesen hallom ezt. Megsérted ezzel őt, a mi Hóruszunkat, ezen felül azonban asszonytársát is, akinek pártjára állsz, és a földre hozod őt, mint a legjobb akarattal sem lehetne más alakban szemlélni, mint az előre haladott állapotú nőstény vízilójéban. Persze, te csak vakond vagy, természettől fogva, és az újkor és a törlesztés gondolatát én ültettem beléd, mint férfiú. És te mégsem tudtad volna magadba fogadni, és megérteni, és nem tudtad volna az engesztelő cselekményt végrehajtani fiúcskánkon, ha nem lenne út az asszonyitól az urrá levőig, tisztábbig, és amannak nem lenne semmi része ebben. Vajon mindig csak az iszappal terhes föld az ő képmása és osztály része? Egyáltalán nem. Hanem a nő, mint holtként szűz papnő teljes méltóságában jelenhet meg. Azt üzenem neki, a te Enidnek ne legyen liba. Az országok első asszonyai közé számít, mint fiunk első és igazi felesége, és az ő nagyságának köszönhető, hogy a királyné teje az istenasszony barátnőjének nevezik, és maga is istenasszony Amun déli ágyasházából és a Hathor rendből, melynek főnöknője és első hárem asszonya Beknehonsznak a nagy prófétának hitvese. Olyan nagy a szellemi vígasztalás, hogy egyenesen istennő ő, szarvakkal és napkoronggal és fehér holdapálca szent rangja szerint. Nem pompásan vág-e össze ezzel, hogy földi házassága látszat tisztesség, és férje idelen az engesztelés fia és a fény udvaronca? Példátlanul összevág az én véleményem szerint, s hogy mit üzenek neki arra az esetre, ha nem tudja fölfogni ezt a tisztességet, azt már tudod. De Tui fejét rázva válaszolt. Nem adhatom át neki, öregem, mert anyósának nem ad okot ilyen intelemre, és szinte a felhőkből pottyanna le, amint mondani szokás, ha megbízásod szerint tennék és a liba névvel rontanék neki. Büszke a mi Enink, büszke, mint Petepré az ő férje, a mi fiunk, és nem ismer mást egyik sem, holdapálca és napkamarás, mint a nappali büszkeséget. Nem élnek-e boldogan és nagy tekintélyben nappal, összhangban a legelőkelőbb erkölcsökkel és az emberek tetszésére? Mit ismerjenek mást, mint büszkeségüket? S ha ismernének is még mást, nem ismernék el. S lelküknek nem vallanák meg, hanem mindig csak a büszkeséget árasztanák el minden tisztelettel. Hogyan is nevezhetném menyünket libának üzenetet szerint, amikor nem is az, hanem büszke tudatában van isteni kiválasztottságának, s
egész lénye oly fanyarillatú, mint a mirtusz lombja. Ha búról és sértődésről beszélek, nem a nappal van eszemben és a nap tisztesség rendje, hanem a csöndes éj és a hallgatag anyahomály, amelybe nem lehet beléripakodni a libanéppel. Mert ha te a fény bosszújától félsz homálybeli házasságunk miatt, én, az asszony, néha nap az anyahomály bosszújától félek. Ekkor Hui vihogni kezdett, mire József kisé megborzadt, úgyhogy a frissítővel együtt összerezzent, és egy pillanatra elvesztette a néma szolga érzéketlenségét. Pillantását gyorsan visszavonta a házikó hátteréből, és az öregekre fordította, hogy kikémlelje, észrevették-e futó ijegységét. De nem vették észre. Egészen elmerülve a beszélgetésbe közös tettükről, épp oly kevés ügyet vetettek rá, mint Mer M. Opet kőfaragó szép mívű alabástrom lámpájára, amely a helyiség másik sarkában állt. Ezért József ismét félrefordította pillantását, úgyhogy Hui füle mellett üvegesedett a háttérbe. De lélegzete még elellakadt kissé mindazok után, amit itt megtudott. És amint az öreg Huit most még így aggasztján módra vihogni hallotta, megborsódzott a háta. Vihogott Hui.
Ne félj! A homály néma, és mit sem tud rossz kedvéről. A fiúcska, és menjünk büszke, és eszükbe sem jut dúlni és fúlni a szülőcskék ellen, akik azt tették és elkövették annak idején, és kiherélték a kanocskát, amikor ennek még nem volt véleménye, hanem csak rugdalódzott, és nem tudott tiltakozni. Nem kell félni. Dúlás, fúlás, biztos láncon vannak a homályban. És akik kíváncsiskodnának is kissé a napvilágra, újra csak a jámbor, erkölcsösség és gyengét tisztelettudás láncolná őket előttünk, kedvesek előtt, akiket szent megbecsülésben tartanak az emeleten, jól lehet egykor alaposan elbántunk a gyermekekkel engesztelésül önmagunkért. Kétszeresen leláncolva, dupla biztonságban, kettős pecsét alatt, semmit sem tehetnek a kedves szülőcskék ellen. Nem fortélyos és furcsa eset ez? Tui kezdetben nyugtalan megütődést tanúsított házas testvére viselkedésén. De szavai lassan meggyőzték, és maga is vihogni kezdett, ránc szemét vak hasadékká húzva. Kezüket hasukon összekulcsolva, öreg fejüket előre görnyedő válluk közé húzva ült a párocska díszszékén, és befelé kuncogott. Igen, igazad van, kuncogott Tui. A te vakondod érti az életnek ezt a furcsaságát, hogy alaposan elbántunk a gyermekekkel, a sértődés ellenben kettős láncon és pecsét alatt van, és nem árthat nekünk. Ez igazán furfangos és kellemes. És én örülök, hogy az én vakondom vidám és elfeledkezett a gondról, a kihallgatás miatt az alvilági teremben. De most már talán érzed testedben a kimerülést, és itt az ideje, hogy intsek a néma szolgának, hozza közelebb a frissítőt. Cseppet sem érzem, felelte Hui. Egy csepp kimerülés sem mutatkozik közérzetemben, hanem ellenkezőleg. Szinte fölfrissített az órácskányi csevegés. Tegyük el étvágyunkat, míg eljön az estebéd órája, amikor az ebédlőteremben összegyűl a szent család, és gyengét kímélettel lótuszbokrétákat szagoltak egymással. Előbb tapsoljunk a szolgáló lánykáknak, hogy támogassanak körül a fáskertben, mert megélénkült tagjaimnak mozgásra volna kedvük. És tapsolt. A kislányok odafutottak, dátott szájjal buzgó ostobaságukban az öregeknek nyújtották indakarjukat, s a lépcsőn le és eltámogatták őket. József mély föllélegzéssel tette földre terdét. Karja csaknem oly görcsösen béna volt, mint akkor, amikor az izmáliták kihúzták a kútból. Ezek azután a bolondok az Úr színe előtt, gondolta, ezek a szent szülőcskék.
És micsoda bepillantást nyertem ennek az áldásháznak kínos belső viszonyaiba. Isten könyörüljön. Láthatjuk, hogy a bolondság ellen nem véd meg, s a legszörnyűbb baklövésektől sem, ha valaki a legfejlettebb ízlés mennyországában lakik. Bár elbeszéletném atyámnak a pogányok Isten ostobaságát. Szegény Potifár. És elébb lefeküdt kisi a gyékényre, hogy mielőtt Hamatnak visszavinni a frissítőt, kipihentesse sajgó tagjait a néma szolga szolgálata után. József mérlegeli minden dolgokat. A szolgálati úton kilesettek, megdöbbentették és megindították őt, és gondolatait ekkortájt sokszor foglalkoztatták. Ellenérzése a szent szülőcskékkel szemben élénk volt, és csak az okos udvariasság és tiszteletadás tartotta pecsét alatt Svéken, de semmi esetre sem a tudatlanság homálya, mert sem bosszúsága az öregek felelőtlen Isten ostobaságán, sem irtózása a kedélyességtől, amely a szemrehányások ellen méltóságosan biztosították magukat, legkevésbé sem volt híjával az önismeretnek. De nem került el figyelmét az oktató színezet sem, amelyet érzéketlen állapotában tett tapasztalatai Ábrahám unokája számára magukon viseltek, és József nem lett volna József amakészség nélkül, hogy ezt hasznára fordítsa. Amit hallott, alkalmas volt arra, hogy látókörét tágítsa, és intelem legyen számára, hogy legszűkebb szellemi hazájában az atyáknak és az ő Isten gondjuknak világában, amelynek sarja és növendéke volt, ne valami túlságosan egyetlen egyszerit és hasonlíthatatlant lásson. Jákob nem egyedül viselte a gondot a világban. Mindenütt így volt ez az emberek között, és mindenütt ott volt a bánat, hogy megértik-e még az urat és az időt, még ha a legfonákabb magyarázatokra jutottak is itt-ott, s még ha természetesen Jákob örökölt gondolata az Úrról, a legfinomabb és legmegragadóbb vizsgáló eszköze lett is a gondterhes kérdésnek a távolság felől, amelybe szokás és életmód talán éppen ennek az Úrnak akaratából és megnövekedésétől került. Minden esetre a hiba lehetősége oly közel volt itt is szüntelenül. Egyáltalán nem is kell a kezdet kezdeténél maradt lábánra és a kőkorsóba tett fiacskájára gondolni. Ebben az esetben egyszerűen hiányzott minden érzék a probléma iránt, hogy a szokás mikor lesz borzalommá. De mi könnyen vezethet tévútra a kifejlett érzékenység épp e változások iránt? Vajon Jákob borús aggodalmai az ünnep dolgában nem vitték-e kísértésbe, hogy az ünnepet és szokásait egészükben eltörölje gyökereik miatt, amelyek nyilván az alsó mocsokból táplálkoztak? A fiúnak kíméletet kellett kérnie a megkímélés ünnepe, az árnyadó lombfa számára, amely az Úrral kisarjadt a sáros gyökerek fölött, de el kell száradnia, ha kiírtják azokat. József a megkímélés mellett volt, nem a kiírtás mellett. Istenben, aki végtére maga sem volt mindig az, aki a kímélet és elnézés Istenét látta, aki még a vízözönkor sem ment végsőkig, és az emberiség gyökereig, hanem egy nagy eszűben fölébresztette a mentőbárka gondolatát. Eszesség és kímélet testvér gondolatoknak tűntek föl József előtt, aki fölváltva hordják egymás ruháját, s hozzá közös nevet is viselnek, a jóság nevét. Isten megkísértette Ábrahámot, hogy föláldozza neki fiát, de azután nem fogadta ezt el, hanem tanúságos módon a kost kérte cserébe. Ezeknek az embereknek hagyományai itt akármi magasan jártak is az ízlés mennyországában. Sajnos hiány voltak íj elmés történeteknek. El kellett nézni nekik egyet mást. Bármi ellenszenves volt is vihogásuk a gyermekekkel alaposan elbánó baklövésükön. Az atyai szellemtől ők is kaptak hírt. Bizonytalanul imbolygó, s még nagyon is a homály birodalmában élő lelki üzenet alakjában, hogy az Ószent fölé és a megszokott és alsófok fölé kívánkozzanak a fénybe, és ők is meghallották a fölhívást az áldozásra. De mennyire? Mi lábánszerűen megtapadtak az óban, éppen amikor az új nap próbáltak engedményt tenni. Mert számukra az Istentől elrugaszkodottak számára nem jelent meg a kos, hogy a fény ürüjévé tegyék, hanem Potifárt, a kapálódzó fiúcskát tették azzá. Ezt aztán igazán Istentől elrugaszkodott eljárásnak lehet nevezni, és az úrrá levőnek és az újnak szentelés ostoba elügyetlenkedésének jellemezni. Mert a közeledés az atyai szellemhez, gondolta József, nem kiirtással történt, és nagy a különbség a két neműség tökéletessége és az udvaronci nem nélküliség között. A férfi asszonyság, amely két nemi erőt egyesít, isteni volt, mint a Nílus ábrázolása félig asszonyi mellel, félig férfiúival, és mint a hold, amely a nap asszonya volt, de férje a földnek, kinek a bikát nemzette a tehénben sugármagvával. És József mérlegelése szerint úgy viszonylott az udvaronsághoz, mint kettő a nullához. Szegény Potifár. Nulla volt tüzes kocsi kerekeinek minden pompájával és minden nagyságával Egyiptom nagyjai között. Ozárszif rabszolgafiú ura nulla volt. Erőtlen és bűntelen Ruben torony egy baklövés áldozata, amelyet el nem fogadtak és vissza sem utasítottak, az istentelen embertelenség Semseme büszke és méltóságos tisztességének világos nappalán, de elkontárkodott nullaságának tudója állapota éjszakájában, és nagyon is rászorult a méltóság támaszára és a hízelgésre, amelyel körülményei és különösen Mont Káv szolgahűsége körülvették. A hallottak fényében József ismét szemügyre vette hízelgő szolgahűséget, és nem habozott, hogy utánzásra méltónak találja. Így hát annak alapján, amiben mint néma szolga betekintést nyert, elhatározta, hogy amint és amennyire csak alkalma nyílik, egyiptomi urának hasonlóképp segítségére lesz, Mont Káv példájára, és amiben nem kételkedett, még finomabban, és az urat még jobban hálára kötelezve, mint amaz. Mert, azt gondolta, ilyen módon lesz leginkább segítségére egy másik úrnak, a legmagasabbnak, a tulajdon boldogulása körül abban a világban, amelybe az elültette. Az igazságnak adózva, ehelyen el kell hárítani róla a hideg számítás szemrehányását, amelyet az elsietett erkölcsbíráskodás bizonyára emel ellene. Nem oly egyszerűek a dolgok a morális ítélkezés szempontjából. Mert József rég szemügyre vette Mont Kávot, a ház legöregebb szolgáját is, és fölismerte, hogy derék ember, akinek szolgalelkűsége az Úrral szemben jobb nevet érdemel ennél, tudnélik a lelki szolgálat nevét. És ebből ismét az következett, hogy Petepré, a címzetes parancsnok érdemes és méltó erre a szolgálatra, és e következtetést megerősítette az a hatás, melyet az Úr személye Józsefre tett. Ez az egyiptomi nagyúr, József vélekedése szerint nemes és méltóságos, gyengéd lelkű és jóságos férfiú volt. Mert azt a törekvését, hogy az emberek reszkessenek érte, a szellemi műveletlenség áldozatául esett állapotának kellett tulajdonítani, jogát némi gonoszkodásra gondolta József, el kell ismerni. Látjuk, előbb önmaga előtt és tulajdon gondolataiban szolgált József Potifárnak, és nem csak akkor védelmezte őt és igyekezett segítségére lenni, mikor már érintkezésben állt vele. Mindenek előtt az egyiptomi volt az ő ura, akinek eladták a legmagasabb közvetlen környezetében, s az úrnak és legmagasabbnak eszméje József számára természeténél és régtől fogva a lélekből szolgáló kíméletet is magába foglalta, amely a felsőtől az alsóra átvihetőnek bizonyos mértékben a földire és a legközelebbi környezet esetére alkalmazhatónak mutatkozott.